Szevasztok, ez a Business Lounge, a Marketing és Média és a Rádió Café közös szerelem gyereke, aki itt van velem, a műsor másik házigazdája, Ritter Tamás, a Marketing és Média tulajdonosa. Szia Tamás!
Sziasztok, szia Viktor!
És köszöntöm a vendégünket, ma egy vendégünk lesz, Varga Balázs, a TIXA alapítója. Köszi, hogy itt vagy, szevasz.
Sziasztok, Balázs. Sziasztok, örülök, hogy itt lehetek veletek.
Annyit megoszthatunk a hallgatókkal, hogy egy suliba jártunk 30 évvel ezelőtt?
Igen, ezzel nagyon jól nevettem.
Teljesen véletlenül. Igen, te jóval idősebb vagy nálam, jóval, pont annyival, hogy te már a nagyfiúként, te már a kisfiúkat, vagy a kis embereket nem láttad.
Nem.
Mi meg rátok úgy néztünk, tehát nekem azonnal beugrott, hogy te vagy az. Hát itt találkozunk, szevasz Balázs. És milyen szép karriert befutottál, megalapítottad a TIXA-t egy jó pár évvel ezelőtt. Mikor?
Több mint 8 évvel ezelőtt indult a cég.
Az a témánk ma, hogy a szabadidő és a kultúrafogyasztás hogyan függ össze a jegyértékesítők gondolkodásával. Na, mit szólsz?
Nagyon izgalmas.
Remélem, hogy így fogod gondolni 10 perc múlva is. Mindenek előtt az egy fontos kérdés szerintem, hogy a TIXA, amikor létrejött, akkor már volt jegy.hu, volt Ticket Express, és mégis azt érezted, hogy ez, vagy azt éreztétek, hogy ennek van létjogosultsága. Mivel tudott többet akkor a TIXA a ti elgondolásatok szerint?
Az egésznek az a háttere, hogy én sokkal több ideje, mint amit a TIXA-t csinálom, koncertszervező vagyok, 25 éve kezdtem, és viszonylag alulról építkező underground koncertekkel és fesztiválokkal, bandákkal dolgoztam. És ekkor éreztem azt, hogy a piacon jelenlévő néhány szereplő, akik már online is értékesítenek, egyszerűen nem tudják azt a rugalmasságot megadni, vagy nem akarják, amivel egy szervezőt igazán jól ki lehet szolgálni, vagy akkor hajlandók rugalmasak lenni, ha csak az igazán nagyokról van szó.
De ez szerinted egyébként ma is így van? Most tök mindegy nem, volt akkor, hogy ez ma így lenne.
Sokat változott a piac szerintem azóta, és ebben szerintem nekünk is egy jó szerepünk volt, meg nyilván a piac változása magával hozza a szolgáltatók változását is.
Hányan vattok most a piacon?
Körülbelül 10 céget gondolok.
Aki 10 online jegyértékesítő van.
Igen. Mi abban is újak voltunk, hogy nálunk már nem volt egy iroda értékesítés egyáltalán. Tehát, hogyha valamelyik partnerünk akart saját jegyirodában, vagy saját értékesítő ponton jegyet eladni, akkor adtunk neki papírjegyeket, nyomtattunk neki, de egyébként mi egy-egybe az online felé tereljük, tehát nem volt egyetlen egy irodánk sem a TIXA működése alatt.
Ez tökre érdekel, amikor először elindult a TIXA, akkor ez hogy nézett ki, mik voltak azok a pontok, ahol bármikor megbotolhattatok volna, és azt mondtad volna, hogy na, mindegy, jó van, tévedés volt, zárjunk be, aztán menjünk, amerre lát mindenki.
Ez talán egy kicsit a B2B oldala a dolognak, de mi úgy terveztük az egészet, hogy majd mindent maguk megcsinálnak a szervezők, és feltöltik az eseményeiket, és mi csak segítünk nekik menedzselni. És egyáltalán nem. Tehát hiába csináltuk meg első ranyára a felületet, hogy ez így működjön, nem voltak hajlandók használni, hanem majd küldték nekünk e-mailben a részleteket, mert ezt szokták meg. És ez persze egy fesztiválnál meg is csináljuk szívesen, de egy olyan szervezőnél, ahol mondjuk heti 8-10 esemény is van, ott egy kicsit több munka. És akkor onnan haladtunk így az évek alatt tovább, hogy akkor adjunk nekik egy reporting felületet, ahol láthatták legalább a fogyásaikat, vagy előkészíthették a terepet, és az elmúlt években fogalmazódott meg végre egyre több szervezőben az, hogy legyen önkiszolgáló a TIXA, és úgyhogy ez hamarosan újra gondolva újra nyitjuk ezt a felületünket, ami egy nekem nagyon örömteli dolog, mert tényleg az egészet ilyenre szerettem volna.
Előbb mondtad a fizikai jegyet, ezek a nénik, nem tudom pontosan, hogy hívták, akik mentek a cégekhez. Azok már nincsenek?
Vannak még.
Vannak nénik, igen, és igen, mennek igen, a cégekhez?
Milyen
Viktor szerintem nem emlékszik.
Hát én nem tudom, hogy miről, nem, eléggé szűken fogalmazza.
Közönségszervezésről beszélünk. És ők ilyenkor elhoznak bizományba jegyeket színházakból, és azokat értékesítik jutalékért cserébe a munkahelyeken, vagy nagyobb közösségbe, vagy már a Facebook csoportokban, gondolom.
Viktor, hát még nem találkozott.
De várjál, olyan formában ismerem, mivel mind a ketten Békés Csabaiak vagyunk, ez a Jókai Színház, ez megvan neked is. Tehát ott én nekem voltak ilyen ismerőseim, anyámnak mint a volt kolléganője, aki így a nyugdíj mellett ment, és akkor közönségszervező.
Jó, igaz? Hát ők vannak.
Tehát egyről beszélünk, okay, igaz, okay, Tamás?
Okay, igen, nagyon már volt ruhatáros.
Tényleg? Visszatérve. Bár most nincs itt másodlagos jegypiac képviselője, mégis érdekel az, hogy ezt mondta, 10 jegyértékesítő van, plusz még van egy viszonylag nagy másodlagos jegyértékesítő, ugye ez a TicketSwap, és meg annyi felület, ahol nem tudom, social felületek, ahol ezeket lehet intézni, ezeket a tranzakciókat, de nem sok ez egy kicsit erre a pici piacra, mert minden, amiben így belekezdünk, akár használom, hogy YouTube, csinálsz egy YouTube csapatot, hát igen, ez egy kicsi piac itt. Azért a kakasnak azért nagyon meg kell találni a szemétdombon azt a jó spotot, hogy, hogy jól tudjon kapirgálni. Szóval, hogy ez sosem merült fel, vagy most nem érzed azt, hogy ez így nagy ez a szám?
Biztos, hogy nagy, de biztos? Azt gondolom, hogy aki ebben a jelenlegi helyzetében megtalálja a számítását, akkor az hadd csinálja. És nyilván mindenkinek vannak növekedési ambíciói, van, aki ezt úgy fejezi ki, hogy nagyon másról akar elhozni partnereket, van, aki meg olyan területeket von be, amik még kevésbé digitálisak.
Mi a business modelletek? Honnan van pénzetek?
Abszolút egyszemélyes tulajdonos vagyok a cégben, nincs benne külső befektető, és a forgalom alapján, forgalom mentén növekedtünk mindig is.
Bocsánat, úgy értettem, hogy a bevételetek az honnan származik?
A bevételezünk az jutalékból származik elsősorban, illetve vannak plusz szolgáltatásaink, amiket értékesítünk a partnereink felé, papírjegygyártás, beléptetőrendszer, készpénzmentes rendszer, csinálunk zenekari webshopokat és ilyen white label rendszerben. A COVID alatt streaming portálunk is indult, bár szerintem az még egy kicsit még mindig korai a piacnak, legalábbis zenei oldalon.
De várjál, streaming portál, tehát ez egy meglévő platformot használtatok, vagy lefejlesztettetek egy konkrét streaming szolgáltatást?
Hibrid, tehát volt, amit mi béreltünk belőle, és volt, amire meg, tehát nyilván a frontend részt azt mi fejlesztettük le, hogy az kapcsolódjon egy értékesítő rendszerünkkel.
Az imént elmondtad, hogy az elején az e-mailekből kibogozott információkat ti magatok vittétek föl a felületre, de ez 8 éve volt. 8 év alatt mi változott?
Hát szerencsére egyre több proaktívabb szervező van, és visszatérve még a business modellre nálunk, az még egy fontos dolog, és az elejétől kezdve így van, hogy nálunk a partnereink legnagyobb része, aki rendszeresen szervez eseményeket, hozzá direkt bejut el a bevétel. Tehát amikor fizet a vásárló, akkor már a szervezőnek fizet, és tőle kap automatikusan generált számlát, amit nyilván a mi rendszerünk kezel, és van hagyományos, bizományos értékesítési modellünk is, de úgy körülbelül a forgalmunk 70%-a az olyan csatornán keresztül megy, ahol nem nálunk áll a szervező pénze, hanem ő majd kifizeti belőle a jutalékunkat.
És a fogyasztó egyébként hogy dönti el, hogy melyik egy értékesítőtől vegyen?
Szerintem viszonylag ritka az, hogy egy rendezvényre több cég is értékesíti egyet. Persze vannak ilyenek, mert egy Sziget, Budapest Park, vagy néhány fesztivál ilyen modellel működik, de azok a szervezők, akik saját kezükben tartják a marketinget, nekik ez egy nehézség lenne a konverziómérés terén is, hogy több csatornát ellenőrizzenek.
Tehát általában egy szervező egy online jegyértékesítővel szerződik.
Igen, és nekünk igazából egyrészt a szervező irányába kell jó szolgáltatást nyújtanunk, másrészt a szervező törzsvásárlóinak vagy rajongóinak, attól függ, hogy most zenekarról vagy egy ténylegesen szervező cégről beszélünk-e, az ő vásárlóinak kell megfelelnünk. Vásárlói oldalon szerintem azt szeretik nálunk a vevők, hogy gyors és egyszerű checkout folyamat van, mobilról is, de szerintem ez alapelvárás is.
Az előbb elmondtad, hogy amikor indultatok, akkor egy kvázi nis szekciót tudtatok kiszolgálni, a kisebb zenekarokat, vagy kisebb fesztiválokat, vagy egyáltalán azokat, akik nem a mainstreambe tartoznak. Ez azért van, mert ezen a nyelven ti, vagy te jól tudsz kommunikálni, hogy ez plusz fun fact, hogy a vágtázó halott kémeket menedzseled, tudsz ezen a nyelven beszélni.
Igen, ez biztos, hogy az underground zenében való szerepem az így hiteles a többi zenei szervező számára, de már azért ez nem rólam szól a TIX-a, tehát hogy van egy nagyobb főállású csapatunk, aki kiszolgálja a szervezőket. Nem én nyomkodom a rendezvényeket a rendszerben, és évi 6000 rendezvényre értékesítünk belépőket nagyon széles skálán, ami nem csak az underground zene, hanem vannak benne koncertek, klubok, menedzsmentek, zenekarok, fesztiválok, színházak, gasztroesemények, sport.
Műfázak eseményei, workshop például, nemrég láttam. De azt mondtad, hogy ti a zene felől jöttetek, hogy jött be a képbe például a színház, a táncszínház, vagy akár egy ilyen gasztroesemény. Ezek hogy jöttek be? Ez egy külső igény volt, vagy ti láttátok meg benne a részt a pajzson?
Inkább ajánlásos alapon növekszünk, tehát hogy az elégedett partner az viszi a hírét egy jó szolgáltatónak, és nem az a szereplő vagyunk, aki nagyon agresszívan próbál piacot szerezni. Így azt mondom, hogy az első években nagyon jó partnerekkel sikerült együttműködnünk, akik elégedettek is voltak velünk, és rajtuk keresztül így hol szakmai párbeszéd alapján, hol egyszerűen a nyilvánosság alapján, hogyha egy városi szinten, vagy fontos klubnak, vagy szervezőnek az eseményeinél mi vagyunk egyértékesítők, akkor az nyilván szívesen próbálja ki más piaci szereplő is.
Az, hogy nem vagytok elég agresszívek, ez mondjuk nem tudom elképzelni rólad, hogy agresszív lennie, de ez most a jelenlegi gazdasági környezetben mennyire jó modell?
Amikor bővülésről beszélgetünk a kollégáimmal, akkor néha felmerül, hogy fel kéne vennünk egy CSS, de a TIX-nak még sose volt CSS-e.
Nem mondod.
De ugye ez egy jó fejlődési pont, mert azt gondolom, hogy továbbra is van olyan terület, ahol bőven lenne lehetőségünk fejlődni, és ezt fontolgatjuk, de alapvetően továbbra is, amit korábban említettem, ennek a modellnek a mentén növekszünk, hogy az elégedett szervezőket próbáljuk elégedett szinten tartani, és ők meg behoznak újakat.
Ez tök érdekes egyébként, mert pont ezen gondolkoztam, hogy én biztos, hogy úgy indulnék el, hogy minél több szervezőpartnerem legyen, hiszen annál nagyobb választékot tudok nyújtani a olvasónak, vagy aki felmegy az oldalamra. De akkor ez nem teljesen így van, vagy ennek van egy ilyen organikus útja?
Én azt gondolom, hogy belül ez nálunk úgy kicsit arról szól, hogy nagyon erősen akarjuk a szolgáltatást fejleszteni, és úgy vagyunk, hogy amikor egy újabb mérföldkövet elérünk a fejlesztésben, és most erre próbáltunk idén rá erősíteni, mert nyilván ezt a fejlesztési stratégiát a COVID az eléggé félrevitte. Két évig nagyon más kellett fejlesztenünk, mint amit szerettünk volna, ilyen válság megoldásokat. Uh-huh. És most állunk vissza arra az útra, hogy elérjük a korábbi fejlesztési céljainkat, és jelenleg egy CSS bevonása nem biztos, hogy jót tenne a csapatnak, viszont lehet, hogy egy fél év vagy egy év múlva igen.
Mondasz még mielőtt meghallgattunk a zenét, mondasz egy példát erre, hogy mit kellett fejleszteni a COVID alatt?
Egyrészt tömeges visszatérítések voltak, amit a korábbi havonta elmaradt egy-két esemény típusú megoldásokkal nem lehetett kezelni. Ott amikor hirtelen jött a 2020 márciusi lockdown, körülbelül 2000 eseménynek a halasztását vagy törlését kellett menedzselnünk, azon belül foglalkozni azzal, hogy ott a vevőnek mi a szándéka, hogy ő bent tartja-e a pénzét, megtartja a jegyét, vagy visszatérítést kért, változott-e a számlaszáma, akkor voltak olyan partnereink, akik azt kérték, hogy legyen támogatási opció is, ezt is. Tehát ezekre kellett komoly rendszereket fejleszteni, és a csapatot átszervezni arra, hogy konkrétan ott egy néhány hónapig a csapat 50%-a az ügyfélszolgálatos volt emiatt, mert olyan tényleg olyan mennyiségű.
Hányan vagytok?
12-en vagyunk most.
A vendégünk Varga Balázs, a TIX alapítója. Vele folytatjuk pár perc múlva. Maradjatok velünk!